brit tudósok segítségével magyar tudósok egy olyan kutatásban vettek részt, amely rávilágított arra, hogy a szaglásnak köze van a depresszióhoz. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben dr. Eszlári Nórával, a Szemmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet kutatópszichológusával. Halló, üdvözlöm!
Köszönöm a lehetőséget, és hogy beszélhetek a kutatási eredményeinkről.
Hát mi köszönjük, üdvözlök, hogy rendelkezésre áll. Az elején megemlítettem a brit tudósokat. Szegények, hogyha tudnák, hogy mi mindig ilyen mémeket csinálunk, meg gegeket építünk a brit tudósok kifejezésből, akkor biztos nem örülnének. Viszont őnekik most tényleg közük van ehhez a kutatáshoz. Egy brit biobankról van szó, és én azért gondolom, hogy itt érdemes elkezdenünk ezt a beszélgetést, és utána eljutni addig, hogy a szaglásnak miköze van a depresszióhoz, és aztán akár az öngyilkosságokhoz, mert itt ugye most nagy számú adatról van szó, amit ehhez a kutatáshoz felhasználtak. Erről meséljen nekünk egy kicsit, illetve hogy a kutatásra milyen módon került sor, és hogy miért volt rá szükség.
Köszönöm, ez így igaz, tehát az orvostudomány nem csak a mi területünk, a pszichiátria és pszichológia, hanem az egész orvostudomány ebbe az irányba megy, hogy big data szemlélettel dolgozunk, tehát nagy adatbankokat elemzünk sokszor, ami azt jelenti, hogy nagyon sok résztvevő részvételével, a mi konkrét jelenleg célkeresztben lévő vizsgálatunkban is több mint 300 ezer résztvevő adat elemeztük, és a másik sajátossága ezeknek a biobankoknak, itt jelen esetben a brit UK Biobank adatbázisnak, pedig az, hogy egyszerre sok adatot, tehát sok paramétert, változót mértek fel a brit tudósok, és akkor úgy működik most már sokszor a tudomány, hogy létrehozzák ezeket a nagy adatbankokat, jól karbantartják, tehát ott vannak az adatok, és akkor vagyunk mondjuk mi magyar tudósok, vagy akár brit tudósok, vagy akármilyen tudósok, akik pedig megvásárolják a hozzáférést ehhez, hogy a saját kutatási kérdéseiket leelemezzék, és megválaszolják a kérdéseiket ezen az adatbázison. És a mi kérdésünk itt pontosan az volt, hogy a depresszió genetikai, genomikai háttere különbözik-e bizonyos egymástól jól elkülönülő csoportok között. Itt sok fogalom magyarázatra szorul. Egyrészt, hogy miért olyan fontos a depresszió genetikai és genomikai hátterét kutatni. Hát ez azért fontos sajnos még manapság is, azért egy kurrens téma, amit érdemes kutatni, mert a depresszió gyógyszeres terápiájára sajnos nagyon sok beteg, túl sok beteg még mindig nem reagál. Tehát ez azt jelenti, hogy a jelenleg forgalomban lévő gyógyszerek van, akinél egyáltalán nem hatnak. Tehát egyik gyógyszer sem hat, és ezért nagyon fontos a depresszió kialakulásának okait olyan értelemben kutatni, hogy újfajta biológiai mechanizmusokat tárjunk fel. Mert hogyha újfajta biológiai mechanizmusokra rájövünk, tehát hogy rájövünk, hogy mondjuk van egy olyan dolog, egy olyan biológiai jelenség, útvonal, amit eddig még nem azonosítottak, akkor esetleg erre lehet egy gyógyszermolekulát tervezni. Tehát egy olyan új gyógyszermolekulát, ami remélhetőleg segíteni fog azokon a betegeken is, meggyógyítja azokat a betegeket is, akiket az eddig forgalomban lévő gyógyszerek nem gyógyítottak meg. Itt a következő fontos dolog, ez az, hogy kiket, melyik gyógyszer gyógyít meg. Erről akár hallhattak is más téma kapcsán is a hallgatók, hogy személyre szabott orvoslás, vagy idegen szóval precíziós medicína, az a szemlélet, ami most már a pszichiátriában is egyre inkább fontosnak tűnik. Tehát, hogy nem minden gyógyszer hathat mindenkinek, hanem vannak olyan, nem teljesen egyénileg, tehát nem az, hogy az adott gyógyszer csak nekem fog hatni mondjuk, hanem mondjuk, ha azonosítunk egy jól definiált csoportot, akkor mondjuk nekik hathat esetleg, és másoknak meg nem. És ezért alkalmaztuk azt a megközelítést, vagy jöttünk olyan irányból, hogy nem az egész, tehát a brit populáción belül a depresszió genomikai hátterét vizsgáltuk, hanem először csoportokat azonosítottunk, és utána a csoportokon belül néztük a depresszió genomikai hátterét. És akkor még egy fogalmat szeretnék elmagyarázni, mielőtt jobban belemélyedünk, hogy miért is mondok genomikát és nem genetikát. A genomika azt jelenti, hogy nem csak egy-egy génvariást mondjuk a szakirodalom alapján kiválasztok egy biológiai mechanizmust, egy fehérjét és ahhoz társuló egy vagy esetleg néhány gént, hanem a teljes genetikai kódunkat, teljes genetikai állományunkat vizsgáljuk, ezt jelenti a genom, és egy ilyen nagy biobankban, mint amilyen a UK Biobank, a genomikai adatok is rendelkezésre állnak. Tehát, hogy a mi emberek úgy a nagy részt hasonlítunk egymásra a DNS-ünkben, viszont vannak jól azonosítható különbségek, amiket tudunk vizsgálni, hogy melyik függ össze, mondjuk például a depresszió kialakulásával.
Van erre egyébként bármilyen hatástanulmány készült már, hogy ez a big data alapú orvoslás milyen hatékonysággal működik? Hogyan működik?
Szerintem, ez most nem akarok nagy hülyeséget mondani, de szerintem ez a kérdés feltevéstől is függ, tehát hogy ez csak egy megközelítés, és annyira heterogén a tudomány, hogy nyilván még ezen belül is sok kérdés lehet feltenni. A másik fontos dolog, hogy a mi kutatásunk az egy eléggé alapkutatás, tehát hogyha mi kaptunk egy eredményt, most akár ezt, akár a kutatócsoportunk más eredményeiről van szó, ettől még nagyon sok lépés vezet el a betegágyhoz, tehát ahhoz, hogy egy olyan beteg, aki már végigpróbálta az összes lehetséges gyógyszert, és sajnos egyik se hatott neki, és nagyon szenved, és még motiválatlanabb lett, plusz van a betegségére, hogy neki segíthessünk, vagy akár, ami még jobb, hogy még egészséges, de a depresszió fokozott rizikójával jellemezhető emberekben megelőzzük a betegség kialakulását. Tehát ehhez még hosszú út vezet attól, hogy mi most mondjuk kaptunk egy konkrét eredményt a szaglóreceptorok génjeivel.
A kutatás során külön választották-e azt a csoportot, amelyik depressziós, és azt a csoportot, amelyik depressziós és öngyilkosságot kísérelt meg?
Az öngyilkossággal mi a jelen kutatásunkban most nem foglalkoztunk, tehát csak az volt a úgynevezett kimeneti változónk, ezt így nevezzük a kutatásban. Tehát a kimeneti változónk az az volt, hogy az adott egyénnél, tehát a brit UK Biobank résztvevőjénél diagnosztizáltak-e valaha depresszív zavart, vagy nem. És ugye ez egy változatosság az egyének között, tehát hogy vagy volt depressziós, vagy nem, és azt néztük meg, hogy ennek a változékonysága hogy függ össze a genomban lévő az előbb említett változatosságainkkal, vagy idegen szóval polimorfizmusainkkal.
Most már beszélgetésünk ezen pontján eljutunk a szaglásig, amit az elején elmondtam, hogy hogyan függ össze a depresszió és a szaglásnak a minősége.
Úgy jutottunk el a szaglásig, hogy a precíziós medicína vagy személyre szabott orvoslás jegyében azt csináltam, hogy úgynevezett klaszterelemzést végeztem a brit UK Biobank résztvevőin, akik ugye vagy depressziósak voltak valaha, vagy nem, és a klaszterelemzésem célja az volt, hogy milyen olyan csoportokba sorolhatók be az emberek, amely csoport tokon belül, tehát egy-egy csoporton belül az emberek nagyon hasonlítanak egymásra, tehát a lehető leghasonlóbbak, viszont a csoportok egymástól a lehető legjobban különböznek. És ugye az, hogy mi alapján alakíthatunk ki csoportokat az emberek között. Ugye ezzel a távlati célom az volt, hogy a személyre szabott orvoslás jövőbeli lehetősége érdekében azonosíthassak egy-egy csoportot, hogy na, meg tudjuk mondani, hogy ezen a csoporton belül ez a biológia áll a depresszió hátterében, egy másik csoporton belül pedig más biológia. És ehhez, hát nagyjából végtelen lehetőség lenne, hogy milyen tulajdonságok alapján sorolom csoportokba az embereket, de én mégis 4 változót választottam ehhez, 4 olyan rizikófaktort, ami a depresszió kialakulására rizikót jelent. Hát egyrészt a nem, nőkben gyakoribb a depresszió, a 2 nemben külön végeztem el a klaszterelemzést. A következő változóm a testzsír százalék volt, ezt lehet, hogy hallották is a kedves hallgatók más témával kapcsolatban is, hogy a magas testzsír százalék, illetve nem pont ugyanez, de az elhízás, magas testtömegindex, ez milyen sok mindenre jelent rizikót, tehát milyen sok megbetegedést okozhat. A harmadik változóm az oktatásban töltött évek voltak. Minél több évet töltött valaki az oktatásban, a szakirodalom szerint, annál kisebb az esélye a depresszió kialakulásának.
Hú, de érdekes. Erre majd térjünk vissza, kedvemért.
Igen, tehát, hogy ez lehet, hogy az irodalmi példáknak ellentmondhat, de ez így van a szakirodalom szerint. És a negyedik, pedig ez egyáltalán nem lesz meglepő, hogy miért rizikó a depresszió kialakulására, ez a negatív érzelmekre való hajlam, vagy a szakmai nyelvünkön neuroticizmus. Ez egy személyiségvonás, ami tartósan jellemző az egyénre, és tartósan jellemző az egyének közti különbség, tehát hogy valakire elég jellemző az stabilan, hogy mennyire könnyen lehet felidegesíteni, megbántani, mennyire könnyen lesz tele a hócipője, mennyire gyakran érzi magát feszültnek vagy magányosnak, mennyire gyakran szorong. És hát nyilvánvaló, hogyha ez nagyon jellemez valakit, akkor neki nagyobb az esélye a depresszió kialakulására. És akkor ezeket a változókat bepakoltam a klaszterelemzésbe, és itt az a szépsége ennek a klaszterelemzésnek, hogy nem én mondtam meg, hogy előre, hogy az egyes változókat hol vágja el, és hogy dobálja szét az embereket a klaszterekbe vagy csoportokba, hanem ez a mesterséges intelligenciának is tekinthető, ez a klaszterelemzési modell magától nézi meg, hogy hogyan lehet kialakítani ezeket az egymástól lehető legjobban elkülönülő csoportokat. És amikor már megvoltak ezek a csoportok, 4 ilyen csoport lett egyébként, a férfiakban 2 és a nőkben is 2, ezeken a csoportokon belül külön-külön vizsgáltam a depresszió genomikai hátterét. Ez azért fontos így, mert ugye ha kapunk olyan eredményt, hogy a depresszióval bizonyos gének csak egy adott csoportban, egy jól lehatárolható, jól beazonosítható csoportban függnek össze bizonyos gének, és a többi csoportban meg nem függnek össze, akkor ezzel talán megalapozhatunk egy jövőbeli precíziós medicínához köthető szemléletet. Tehát például, akkor lelövöm a poént, tehát például ez a pár szagláshoz, tehát szagló receptor, ami a szagló hámunkban helyezkedik el, és közvetlenül kapcsolódik illatmolekulákhoz. Tehát ezeket a illatmolekulákat megkötő fehérjéket kódoló bizonyos gének a 4 közül csak egyik csoportban, csak az egyikben, egyben fügtek össze a depresszióval, és ezt a csoportot pedig úgy lehet jellemezni, hogy ők nők, alacsony a testzsír százalékuk, sok évet töltöttek az oktatásban, és alacsony a negatív érzelmekre való hajlamuk. Tehát így összességében egy védő konstellációba mondhatni, együttállásba rendeződnek ezek a depresszió rizikófaktorok. Tehát ezekben a nőkben akár azt is gondolhatnánk, hogy ki se alakul a depresszió, mert hogy minden olyan kedvezően áll az esetükben, de sajnos bennük is kialakult a depresszió, és mi nyilván minden beteget szeretnénk meggyógyítani, tehát azokat is, akiknek amúgy kisebb lenne az esélyük a depresszió kialakulására, de mégis kialakul bennük, tehát ugye nem mindent vagy semmit, nem nincsenek soha a pszichiátriában ilyen 100%-os esélyek, tehát védő konstellációban állnak ezek a rizikófaktorok, de mégis kialakul bennük a depresszió, és azt látjuk, hogy bennük, de csak bennük a depresszió kialakulása ezekkel a szagló receptor génekkel függött össze. És azért örültünk ennek az eredménynek, mert a szakirodalomban már tényleg foglalkoztak ezzel a jelenséggel, hogy vajon a szaglás elvesztése hogyan függ össze a depresszióval. Egy a drezdai kutatócsoport ki is dolgozott egy úgynevezett szaglástréninget, amit kísérleti jelleggel kipróbáltak, hogy vajon a sudoku rejtvényfejtéshez képest jobban meggyógyítja-e a depressziós betegeket.
Mert hogy a sudoku az meggyógyít a depresszióból?
Nem, ez volt a kontrollcsoport a kísérletben, tehát hogy a lehető legkevésbé különbözzön a kétféle kísérleti eljárás, az volt a cél. Értem. Tehát amíg az egyik csoport szudokut fejtett, addig a betegek másik csoportja naponta kétszer, 5 percre szagolgatta a standard illatokat, tehát egy ilyen kísérletben minden standard, minden jól szabályozott, minden egyforma, hogy aztán az eredményeket jól tudják értelmezni a kutatók. És akkor ezzel a protokollal a szakirodalomban eléggé ellentmondásos eredmények vannak, tehát az egyik csoport azt kapta, hogy nem jobb a szudokunál ez a szaglástréning, tehát nem javított a depresszión, a másik csoport meg azt kapta, hogy jobb volt. Tehát ellentmondásos eredmények vannak a szakirodalomban.
Na és ezzel mit kezd egy kutató?
Hát ez az, hogy itt jön be a képbe az, én azt mondom, hogy akkor meg kell nézni, hogy mitől függ a hatás. Mi az, amitől az egyik csoportnak hatott, a másik csoportnak meg nem. Lehet, hogy idősebbek voltak, lehet, hogy más kultúra volt, sok minden közrejátszhat, de egy következő kutatásnak pedig az a feladata, hogy ezeket tudatosítsa és mérje, és megnézze, hogy ezeknek köszönhető-e a hatás. És én azért nagyon örülök ennek a mi eredményünknek, mert ez egy lehetőséget ad arra, hogy ezt is esetleg bevegyék a következő ilyen szaglástréninges kísérletbe, akár, hogy az a csoport, amiben mi kaptuk meg, hogy ezek a gének összefüggnek a depresszióval, tehát azok a nők, akik alacsony testsír százalékkal sok oktatásban töltött évvel, és alacsony negatív érzelmekre való hajlammal jellemezhetők, hogy akkor esetleg célzottan bennük lehetne nézni, illetve összehasonlítva azokkal a depressziós betegekkel vagy résztvevőkkel, akikre pont nem ez a mintázat jellemző ezekből a tulajdonságokból. Tehát, hogy ez egy iránya a pszichiátriának, meg hát az alapkutatásoknak is, hogy minél több változó segítségével, minél jobban jellemezhessük a betegeinket, illetve a leendő betegeinket, akiknél mondjuk meg akarjuk előzni a betegségek kialakulását, hogy a lehető legjobban személyre tudjuk szabni.
Nagyon kiszaladunk az időből, de még egyetlen egy kérdésre térjünk vissza. Az előbb említette ugye azt, hogy az edukáció mértékétől is függ az, hogy depresszióra hajlamosak vagyunk-e vagy sem. Én azt gondoltam volna, hogy ez alapvetően egy genetikai betegség, de akkor ez lehet egy környezeti tényező is. Tehát, hogy akkor ennek viszont nincs köze a genetikához. Ezt jól értem?
Ez egy nagyon fontos dolog, tehát nem lehet egy-egy tényezőt kiemelni, hogy csak ez hat. Más betegségekben lehet, hogy inkább le lehet redukálni kevés kóroktani tényezőre, de a depresszió, tehát a major depresszió tipikusan egy olyan betegség, aminek nagyon-nagyon sok oka van. Ezeknek az okoknak a hatásai egymástól is függnek, és egy ilyen bonyolult szövevényes kölcsönhatás, egymástól függés az, amiben kialakítják azt a végső rizikót, hogy valaki depressziós lesz-e vagy sem. Tehát, hogy sok esetben a genetika is, hát mint a mi jelenlegi eredményeink is alátámasztják, hogy nem mindenkiben hatnak, hanem függ valamilyen más tényezőktől a hatásuk. Uh-huh. És az meg aztán végképp nehéz, hogy az okokozati kapcsolatot egyértelműen bebizonyítsuk, mert ugye visszatérve ezekre a adatgyűjtési technikákra, tehát egy ilyen nagy biobank is, meg akár egy kisebb kutatás is olyan, hogy most megkeressük a résztvevőket, kitöltenek rengeteg kérdőívet mondjuk az őket ért stresszekről, a stresszorokról, a gyerekkorukról, a jelenlegi hangulatukról, tüneteikről, személyiségükről, és nagyon sok ez úgynevezett retrospektív, tehát ha én most visszaemlékszem a gyerekkoromra, és nem a gyerekkoromban töltöttem ki, hogy akkor én hogy érzem magam, akkor ezt úgy nevezzük, hogy retrospektív, és ez például torzításokat hordozhat. Tehát, hogy az, hogy mi okozott mit, ezt nagyon nehéz így utólag egyértelműen bebizonyítani, tehát ezért is ez csak egy lépés, mi eredményünk a depresszió megfejtése és főleg gyógyítása felé vezető úton.
Amihez további jó munkát kívánok, és várjuk vissza a műsorba, hogyha akár ezzel, akár egy következő kutatással új válaszokat kapnak. Úgyhogy köszönöm szépen a mai beszélgetést.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Dr. Eszlári Nórával, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet kutatópszichológusával beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt az egészségkódot.